Áldás békességet kívánok mindenkinek, és szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretettel köszöntöm az előadónkat is, Dányi Zoltán lelkipásztor testvéremet, aki a egyházunk házasság és családsegítő szolgálatának misszióvezető lelkipásztor, és nyilván fog még többet mesélni majd ő a tevékenységéről, illetve a szolgálatukról. Legyen Isten áldása ezen a mai esténken.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget és a bemutatkozásra is. Képeket hoztam, hogy ne legyen annyira fantáziós gondolni őnk ebből az épületből, végülis ez a Betesda kórház területének a helyezkedik el az épület. 20 éves a szolgálat, 21 éves, kb. 10 éve van ebben az épületben a szolgálat. Egyének lelki gondozásával foglalkozunk, meg családok, pároknak a lelki gondozásával. 5-10-15 leülésekből vannak ezek a lelki gondozói beszélgetések. Időpontot egyeztetünk telefonon, és akkor jönnek, és ez alapján megállapodunk egy úton, és hogyha össze tudunk hangolódni, akkor elindulunk, és átbeszéljük, ami abban az élethelyzetben. Gyakorlatilag három aktív emberrel dolgozunk, tehát és két önkéntesünk van. Van egy védőnök, aki a preabortív tanácsadást végzi. Abortusz előtt álló édesanyák jönnek és beszélgetnek vele, az állás kötelezi gyakorlatilag a abortusz előtt az édesanyákat erre. Ez a védőnői szolgálat van, és akkor van egy lelkipásztor testvérem, aki női lelki gondozóként van, és jó magam pedig férfi lelki gondozóként vagyunk, és van egy viszonyú munkatárs, még a volt vezetőnek a fia van nálunk, aki hát egy ilyen adminisztrációs tevékenységet folytatott közöttünk. Szalka Miklós korábbi misszióvezetője volt ennek a szolgálatnak, ő még köztünk van így önkéntes jelleggel, tehát van, hogy hetente egy alkalommal bejön közénk, és akkor is még vállal lelki gondozást, általában már februárban nem lesz közöttünk, de legutóbb azt mondták, hogy egy februárig még köztünk lesz, és nyugdíjba ment. És van egy pszichológus hallgatónk, aki családterápiában képződött, és akkor az, aki még szintén együtt dolgozunk. Úgyhogy körülbelül így néz ki ez a szolgálat. Szupervízióját a Komósi Piroska családterapeuta, aki képződött a nekünk, tehát ezzel a háttérrel dolgozunk. És a református egyháznak a református missziói központja alá vagyunk betagozódva, szervezetileg. Nem értem, hogy mondanék, mert nem erről szól a mai előadás, csak azért mondtam el, hogy egy kicsit legyünk erről a szolgálatról is egy kicsit informálva. Akkor el is, meg is nyitom azt a dokumentumot, amit majd alkalom lenne. Itt a változások a családban. Értem egy-két dolgot, hogy segítem megértésbe. Tehát a változások a családban. Gyakorlatilag ez egy elég nagy anyag. Tehát nem is biztos, hogy végig fogok rajta zongorázni, hanem inkább majd abban a részen lehet, hogy elidőzhetünk, ami inkább érintett, ami inkább foglalkoztat bennünket a jelen életkorunknál és élethelyzetünknél fogva. Esetleg azokat a kockákat merevítsük ki majd jobban. És ez pedig azt jelenti, hogy maga a változás, a családban van egy ilyen családszociológus, aki megfogalmazott egy olyan rendszert, amiben megfigyelték, hogy a családokban létrejönnek bizonyos változások bizonyos időszakokban. És ez minden családnál egyfajta válságot képez, vagyis válságzóna, át kell alakulni a család, kicsit változnia kell, de közben folyamatosnak meg is kéne maradnia. Tehát ez az egész egy olyan, mint egy fejlődés, mint egy mikor elültetünk egy magot, és akkor az kezd szárba szökkenni, és ahogy ez növekszik, egyre több levelet hoz, hajtásokat, termést. Tehát mindezek a változások szemmel követhetők, és valóban egy egységet képez, tehát abban a növényben történnek ezek a változások, és ebben a növényen keresztül jönnek ezek az újabb és újabb változások, és akkor már mondjuk letermett, a termés véget ért, utána ez elszárad, leesik, és lehet, hogyha olyan növényről beszélünk, akkor a nyár végén, vagy az ősszel pedig már végre van. Tehát ez a változás egy egységbe megy végig, van benne egy folyamatosság, és ebben a folyamatosságban vannak szakaszok, és mondjuk egy árnyékba helyezett növény nem biztos, hogyha mondjuk nem árnyéktűrő, nem biztos, hogy olyan jól fog fejlődeni, és amelyik meg árnyéktűrő, és esetleg napra visszük, az pedig ott nem fog egészségesen jól fejlődni, tehát meg kell választani ezeket a területeket is, és valójában a családok is ilyenek, hogy nem mindegy, hogy milyen környezetben éli a család önmagát, és ez is befolyással bír a családra, és a benne történő változásokra. A változásnál szokták mondani, hogy van az a normatív változás, meg van a paranormatív változás. Mi a normatív változással fogunk, azaz a természetes, normális változással fogunk foglalkozni, és nem a paranormatív, mondjuk egy olyan veszteség, ami nem számolható bele, például, hogy egy gyermek meghal a családban. Tehát ez általában nem egy felkészült válság, nem erre készül semmelyik szülő, tehát ez egy, úgy mondja a tudomány, hogy egy paranormatív válság, és annak a kezelése is másról szól. Itt ezek a változások egy olyan szükséges megújulást kíván a családtól, ami a jövő fejlődése érdekében jöhet létre. Tehát, hogyha ezt a megújulást, ezt a változást nem tudja a család véghez vinni, akkor előbb-utóbb olyan tüneteket képez, ami miatt olyan problémák lépnek fel, amiért előbb-utóbb azt érzik, hogy nagyon nehéz a családban létezni, és ez a család ez nem annyira boldogító, nem ad erőforrást, hanem inkább csak szívja az energiáimat. Tehát, mert a család egyrészt lehet nagyon jó is, másrészt meg lehet nagyon olyan, amiből inkább menekülök és el akarjuk hagyni. Tehát, és ezért nagyon fontos, hogy ezekben a változásokban a család kapjon elég támogatást, akár a külső környezettől, akár a belső erőforrásokból, tehát szülők, nagyszülők, hogy hogyan örökítik át ezeket a változásokhoz való viszonyulást, van-e ritus a családban, ami átsegít a változásokon, vagy hogyha ez sincsen, túl alacsony mondjuk a ritualizáltsági szintje, tehát túl kevés ritus van a családban, akkor ezek sem segítik igazán a fejlődést. Na most az életciklusokban az megfigyelhető, hogy az egyensúly megbomlik. Tehát addig élt a család valahogy. És azt lehet mondani, hogy vitte a családomnak a saját működését, viszont elérkeznek egy kritikus ponthoz, és annál kritikus pontnál jön az, hogy mondjuk az az egyensúly, ami addig megvolt, például az első gyermek érkezése, ami addig megvolt, az szükségszerűen meg kell változzon, mert ahogy eddig ketten voltak, most lesznek hárman a családban, és ez mindenképpen változást igényel az apától, a leendő apától, vagy a férfitől és a nőtől. Mert egyrészt egy új szereppel kezd meg találkozni a férfi, egyrészt az apa szereppel, a női oldal pedig az anya szereppel. És kérdés, hogy mi van ideben, meg idebent az anyáról, az apáról, és ennek megfelelően fogadják majd a gyermeket áldásként, vagy éppen áldásként, vagy nem hiányzott. Tehát ezek már meghatározók, hogy hogyan fogadják. Minden esetre az, ami addig megvolt, az megváltozik, vagy például ilyen, amikor óvodába kerül a gyermek, az is egy újabb életciklus, tehát addig az édesanyjával szoros kötelék volt, az édesanyja utána visszamenne dolgozni, ha olyan a társadalmi közeg, hogy vissza tud menni, tehát az akkor a férnek a egyedül fenntartása, hogy ő tartotta fent a családot, a nő egyre inkább individualizálódott, azt hisz a munkájában, ő is megtalálja esetleg önmagát, ez megint egy változást indít el, és ezek akaratlanul is, de olyan változások, amikkel szembe kell nézni. Vagy amikor megy a gyermek az iskolába, és akkor az iskolás gyermeknek akkor derülnek ki esetleg azok, hogy hoppá, mennyire iskola érett a gyermek, mennyire képes vinni azokat a teljesítmény akadályokat, amik mondjuk a óvodában még nem voltak annyira észrevehetők, de az iskola kezdésnél már előjön, és akkor ez a családot megint megterhelíti. Mondjuk az, hogy ha a gyermekük hiperaktív, vagy a gyermeknek van egy diszlexiája, hogyha a gyermeknek a diszkalkulációs, és ilyenkor jönnek elő, vagy elkezd tikkelni a gyermek, szorongásos tüneteket produkál, tehát a teljesítménykényszer miatt, vagy nem tud a fenekén 45 percet elülni, és akkor ebből lesznek magatartási zavaros problémák. Tehát, hogy valójában az is egy olyan lépés, amit a családot, ami addig megvolt, hogy az óvodába tudtam, hogy megy, de az iskolában megint más a rend. És akkor ez így megy tovább, és majd lépheted tovább, és elkezd kisiskolás lenni, aztán elkezd kamasz lenni, na most a kamaszkor egy újabb válságzóna, az is egy ilyen lépcsőfok. És aztán jön a kirepülés, amikor az első gyermek elhagyja a családot, ki tud repülni, hogy engedik ki a családból, vagy tartják, vagy hányan vannak a családból, már kilökik a fészekből ideje korán, vagy nem lökik ki a fészekből, hanem nagyon bent tartják maguknak, mondjuk egy-egy gyermeknek esetleg nehezebb a szülői leválás, és ő volt addig a szemük fénye, és akkor az, hogy jön egy kérő, és komolyan gondolja a szándékát, hát ne gondolja komolyan most még majd, egy 5-10 év múlva, tehát ezek azok a újabb problémák, amik egy család működésébe bejöhetnek. Utána pedig jön tovább, hogy na, a fiatal házaspár külön ment, kirepült, magunkra maradunk. Hoppá, a magunkra maradottságba mit tudunk kezdeni egymással. Eddig a gyermek volt esetleg nagyon erőteljesen a középpontba, most pedig azzal, hogy kirepült, nézünk egymásra, mint két idegen vagy, úgyhogy jaj, de jó, most már nekünk is van, felszabadult egy kis időnk, nem kell mindenért felelősséget várni, most már a gyermekünk az úton van, bízunk benne, hogy amire megtanítottuk meg, ahogy tapasztaltuk az életét, akkor reménység szerint fogja bírni azt, ami odakint vár rá. És egy kicsit most magunkba fordulunk, egymásra figyelünk, új célokat találunk. Ez is egy időszaka házaspár család kapcsolatnak. Aztán majd mennyire kész az a szülőpár, nagy szülői szeretbe bele csúszni, mert aztán jön az első unoka. Ez is egy olyan pont, amikor jön egy változás a családban, és akkor hát a nagymama most veszi nagyon gyorsan ezt a szerepet föl, vagy esetleg nagyon idegen tőle, mert fiatalon még úgy érzi, hogy még nem akar nagymama, és nagyon nehezen tudja ezt a megszólítást elfogadni, hogy a nagypapa esetleg hiú, és azt mondja, hogy még nem tud igazán mit kezdeni az unokával. De van, ahol pedig már nagyon-nagyon unokázni szeretnél, csak a fiatal pár esetleg még nem akar annyira, és a nagyszülők nyomása az, hogy már legyen gyermek, és ők meg úgy látják, hogy az életüket nem ebben még nem most terveznék a gyermek érkezését. Szóval. És aztán ott van, amikor már megöregedik a pár, és akkor már egy ilyen inaktív párként éli az életét, ami pedig arról szól, hogy már ő maguk egyre több támaszt igényelnek, ők maguk egyre inkább elveszítették a régi erejüket, és egyre inkább rá vannak utalva, ők kezdenek függeni a gyermekektől, és hát amilyen kapcsolatban sikerült maradniuk ez alatt a hosszú idő alatt, az meghatározza, hogy akkor mi várható esetleg ebbe az időszakba, mennyire látja értelmét az életnek, vagy milyen depresszióba csúszik egy-egy idős ember magára maradottságába, csalódottságába, vagy a család körülötte van, figyel rá, ápolja szükség szerint, segít. Ez is a család működése. Tehát nem mindegyik család ugyanúgy működik, de ezeken a forduló pontokon mindig egy olyan zónába kerül a család, amikor szükséges a változást létrehívni, mindenkinek, szinte minden tagnak szükséges változtatni valamit, vagy belülről jön meg ez a változás, például a gyermek növekedésével jön a változás, és akkor észre kell vegyem, hogy már nem az a gyermek, aki korábban volt, hanem már talán fejhetik a bajszra, és akkor már úgy kikér dolgokat magának, hogy azt mondja, hogy ne gyertek be a fürdőszobába, és stb. Tehát lehetnek ilyen részek. Na, hát szóval ez az, ami visszajöttek az ilyen. Igen. Tehát, hogy ezek az életciklusok, amiket itt most fölvázoltam, most ezeken majd át fogunk lépkedni, és kicsit közelebbről meg fogjuk nézni. Tehát a lényeg az, hogy újra szerveződésre van szüksége, újból meg kell találja mindenki a családban a helyét, és ezért kell dolgozni a családdal, és a fejlődésének megfelelő feladatokat megtalálja, ami az ő számára akkor szükséges. Nagyon lényeges az is, hogy egy család mennyire rugalmas. Például azt megfigyelték a családkutatók, hogy ez egy nagyon fontos lépése, hogy az se jó, ha nagyon rugalmas. Egy család az se jó, ha nagyon nem rugalmas, az az, hogy merev család. Ez a két szélsőség az, ami gondot szokott jelenteni. A merev családok azok, ahol nagyon merevek a szerepkörök, nagyon nehezen adják át esetleg azt például, hogy én szülő vagyok, és te pedig gyermek vagy, és ezt még akkor is hangsúlyozzák, amikor esetleg már felnőtt a gyermekük, és nem tisztelik meg benne a felnőttek, hanem nagyon erőteljesen még gyermek pozícióba akarnak vele kommunikálni, így érzik, és akkor valahogy úgy ebből létrejön az a fajta rossz érzés, hogy az ember nem szívesen megy haza, hát most azért, hogy kiokítsák, hogy megint valami okosat mondjanak, mint hogyha ő nem tudná. Tehát, hogy nem egy párbeszéd alakul ki, hanem egy ilyen... Ezt gyakorlatilag a kamaszkorba kell elkezdeni a szülőknek. Azt gyakorolni, hogy kezdem a fiúban vagy a gyermekemben észrevenni a felnőttet, kezdem tisztelni az ő szándékait, akaratát, megpróbálom több szemszögből megforgatni az ő gondolatait, azért, hogy segítsen. Tehát az én tapasztalatom mégis egy idősebb szülőnek több a tapasztalata, mint egy fiatalnak. Ez is lényeges, hogy ilyenkor hogy tudja átadni, hogy tud rugalmas lenni ebbe a szerepváltozásba, vagy késik. Például, ahogy volt egy 16 éves abortuszon átesett lány lelki gondozottam, aki mikor járt hozzám, akkor jöttek ezek elő, hogy igazán az édesanyjával, hogy milyen a kapcsolata, tehát hogy azért segíthetett volna, hogy van védekezés, meg mi egyéb, meg hogy azért talán tegyen valamit a lánya, ha már nem tud önmagában ezt, tehát ha él már nem életet, akkor viszont védekezzen, de hát ezeket úgy nem beszélt át az édesanyjával, nem voltak meg azok a kapcsolatok, érzelmi kapcsolat, amiben ezek átjöttek volna, és akkor megkérdeztem, hogy tehát, hogy mégis milyen a kapcsolatok, és hát édesanyámmal igazán nincs is kapcsolatom, tehát, és mondom, ez mégis furcsa, hogy nincs kapcsolat, tehát valahogy mégis találkoztak. Hát az anyu engem még mindig 12-13 évesnek néz. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon gyereknek akarja nézni, és nem azt figyeli, hogy ez a lány ez 16 éves. Tehát, és akkor mondja, hogy már 3 éve igazán nincs köztünk kapcsolat. Tehát ez lehet, hogy eljátsza a szerepet a lány, és az édesanyja azt gondolja, hogy érti a lányát, és messze nem érti a lányát, mert a lánya már olyan távol van, mint Makó Jeruzsálemtől. Tehát gyakorlatilag megszakadt valami olyan fontos kapcsolat, mert valahogy a szülő nem volt elég figyelmes arra, hogy közben a gyermek az növekszik, és talán ennek a fejlődésének, növekedésének nem véletlen az, hogy mellette vagyunk, tehát próbáljuk akkor ezt észlelni. De hát lehet, hogy valamiért nagyon szerette volna továbbra is gyermeknek látni, kicsinek látni, és így viszont nem lehet fölkészíteni az embert azokra a felnőtt kihívásokra, amit pedig már érik őt, hisz mások észreveszik benne a felnőtt testi jelenségeket, és jönnek és udvarolnak, csak kérdés, hogy mit tud kezdeni ebben a fiatal kis testében, mennyire tud úgy kommunikálni, mint egy nő, vagy csúszik egyik helyről a másikra, és akkor elindul egy elég nehéz életút. Tehát itt ez a rugalmasság és a merevség. Tehát az, amit az édesanyja merev volt valahol egy kicsit abban, mert nem akarta észlelni azt a gyermeket, aki előtte növekszik, valahogy szeretett volna egy képet fönntartani, és azt nagyon erőteljesen ragaszkodik hozzá, ahelyett, hogy azt látna, ami van, és ami van, az nem feltétlenül rossz. De hogyha nem azzal beszélek, akkor előbb-utóbb meghozza sajnos a rossz gyümölcsét is. Akkor itt a családi életciklusoknál, ezeknél a változásoknál nagyon fontos, ahogy itt említettem is a bevezetőnél, figyelemmel kell lenni az, hogy egyáltalán milyen családdal dolgozunk, vagy milyen az a család, akiben mi létezünk. Egy ilyen kiterjedt család, ahol mondjuk 3 generáció együtt van, tudnak egymásról kapcsolat, van a 3 generációnak, az az, hogy van nagymama, nagypapa, meg vannak a fiatalkár, meg vannak unoka, hogy ezek közt van-e kapcsolat, mert a mai társadalomban nagyon gyakori az, hogy távolra mennek, külön vannak, és ilyen atomizáltan élik az emberek az életüket, és ez két dolgot előhív. Hát ha nincs nagymama közelben, akkor kell babysitter. A babysittert meg kell fizetni, azért pénzt kell keresni. Akkor meg én amúgy is sokat dolgozok, tehát még többet kell dolgozzak, és közben a gyermekemre meg oda se tudok figyelni, mert már feszülten érek haza. Tehát ez, amikor egy 3 generáció van, és aránylag közel vannak egymáshoz, és van olyan kapcsolat, hogy valóban támaszul tud lenni a nagyszülő, az nagyon sokat jelent mondjuk egy család számára. Mert amúgy ezt meg kell fizetni. Vagy bölcsődébe kell adni a gyermeket, nem lehet rábízni nagyszülőre, és azok már nem ugyanazok a szeretett közegek. Ott nem azt fogják átvenni, amit egy nagymama tud egyedül, vagy egy nagypapa tud egyedül átadni. Tehát, de az is igaz, hogy nem biztos kell sírni, el kell fogadni, ilyen társadalmat élünk, őrizzük az, ami érték, ha próbáljuk a kapcsolatokat megőrizni, az is sokat jelent, fontos, hogy élő kapcsolatok megmaradjanak, ha lehet. Az, hogy pedig nincs munka, vagy csak munkanélküliség miatt vándorolnak az emberek, na most ez már egy másik kérdés. Tehát, hogy ez a családra általában nem szokott jó hatást gyakorolni. De hát megvannak azok a kulturális pontok is, amit a családot valahogy helyettesíteni kell. Tehát azért van a babysitter vagy a bölcsöde, ami szükséges rossz. Mert azért az édesanyának lélektanilag 3 évig nem árt a anya mellett maradni. Főleg, ha az édesanyja is képes 3 évig anya maradni, tehát hogy más, hogyha nagyon nehéz neki az anyaság, akkor másról van szó. Tehát ha nehezen tudja ezt hordozni, akkor nem kötelező. Tehát, de az első egy év az nagyon meghatározott, tehát az a minimum, hogy összetudjanak szokni, mert amúgy olyan kötődési zavarok és mi egyebek előjönnek az emberbe. Már ez átletül a párkapcsolatra is, ha már ott egy kicsit a kötődési zavarokkal sikerül kialakítani ezt a bizonytalan kötődést, akkor ő bizonytalan fog kötődni a társához, és egy újra kell dolgozza magát, újra kell bizalmat kiengedni. Szóval ezek így legalábbis a lélektannak, a hiszünk, meg ezeknek a csecsemő kutatásoknak, akkor ezekkel figyelemmel kell lenni, és jó, hogyha meg tudjuk tenni azt, hogy akkor ott van gyerekszobája a gyermeknek, amennyire lehet, de inkább nem is gyerekszobája, hanem legyen egy édesanyja, aki elérhető, akitől a szeretet, a melegség jön, és aztán jöjjön be az édesapa is majd, aki itt ahogyan egy szólók is. A másik, hogy azt is meg kell figyelni, hogy milyen társadalmi közeghez tartoznak. Tehát más Angliába anyának lenni, meg más Magyarországon, meg más Amerikában, meg más Ausztráliában. Tehát ebben a közegben kell nekünk először is megtalálni, hogy ez a család ez hogy működik, és miért működik úgy, ahogy. Tehát, hogy például a magyar realitásban nem tudnak leválni szociálisan a szülőkről olykor párok. Tehát egyszerűen a tetőtérbe majd beépítik. Mert nem tud önállóan elindulni, hiába 2 kereső, esetleg így indulnak az útnak, és akkor ez az első 3 évben már lehet, hogy tönkre is teszi a kapcsolatot. Ha nincsenek olyan belső szabályok, nincsenek olyan kulturáltsági szinten, amikor tudják azt, hogy hogyan kell ezt az együttélést úgy kialakítani, amiből lehetőleg egy életen át majd tudunk valamit kezdeni. Itt van az, hogy meg kell nézni, milyen az a kulturális beágyazottsága, vagy a vallási beágyazottsága, mit várnak el attól a pártól, attól a családtól, milyen elvárások vannak a külső környezet részéről. Tehát más egy 8 kerületben felnőtt családdal dolgozni, meg más a óvodóból lévő családdal foglalkozni. Tehát valahogy egész más elvárások, egész más beszédstílus, egész más célok mozgathatják őket. Az egyiknél lehet, hogy az életben maradás a kérdés, a gettóban mondjuk. Ezt kell megtanulni erőteljesen és egy önérvényesítés agresszióval párosul. A másiknál pedig esetleg a erkölcsi kérdések merülnek föl a vagyon megszerzésével kapcsolatosan, és akkor arról titok van a családban mondjuk, és arról nem beszélünk, hogy sikerült ilyen sokat ilyen rövid idő alatt szerezni. Ott meg lehet, hogy ez a probléma, hogy titok van a családban, és igazán jó lenne kibeszélni, hogy akkor hogy is volt ez nagypapa ügye, vagy valami, mert mondjuk ebből adódóan is előjel egy két dolog. A másik, hogy ahogy itt mondtam is, ezekről itt a még a ritualizáltsági szint, amit így a családterápiából, családkonzultációnál figyelemmel szoktunk venni, nagyon jó, hogyha van egy családban bizonyos rítus. És ebben mondjuk a vallásos családok idézőjelben is hívő embereknél megfigyelhető az, hogy ott vannak rítusok, tehát az ünnepek például ilyenek. Ott meg vannak tartva, akkor valahogy a család összejön, valamiért együtt van. Nagyon fontos, hogy ne csupán egy keret legyen ez, hanem valahogy érzelmek is kapcsolódjanak, tehát ez egy vágyott. Az se jó, hogyha agyon van ritualizálva egy család, mert akkor szinte szabadsága, de most ebbe a programból a másik programba esek, tehát az is azért megnehezíti, de a rítus az azért született olykor az emberek között is, mert valami változás történik. Tehát például mondjuk egy születésnap megünneplése. Családnak ez ünnepe, vagy a házasság évforduló. Ez ünnepe. Hát valamikor az volt. De ez azt jelenti, hogy akkor örültünk, most meg mi a fenének vagy közöttünk. Tehát, hogy miért nem ünnepeljük. Tehát névnap például Magyarországon szokás, Olaszországban nincsen általában névnaptartás. Tehát magyarok szeretnek ünnepelni, vagy nem tudom. Tehát, ilyen is van, de hogy akkor végre a család csak rám figyel idézőjelbe. Most nagyon ilyen önzően fogalmazok, de néha ez nagyon jó érzés, nem csak néha, mindegyikünknek jó érzés, hogyha figyelnek ránk, és ezzel többen is, akkor most én vagyok a központban, aztán majd lehet ő is a központban, amikor ő lesz születésnapos, akkor ő fog jelfújni a gyertyát, és akkor ő körülötte fogunk kocintani, és őt fogjuk megajándékozni, valahogy kifejezni a szeretetünket egymás felé. Ezek megtartó erőként jelen tudnak lenni, mert van egyfajta kommunikáció, van valamit, amit a család elfogad, hogy növekszik a gyermek, vagy éppen egy halott titol. Régen ez megvolt, manapság esznek, de lehet, hogy nem beszélnek. Vajon van-e a családban olyan, aki elkezdi ilyenkor azt mondani, hogy akkor mondjunk valamit, mire emlékszünk a volt elhunytról. Ez nagyon kényes dolog, hogy valójában létrejön-e az a gyász, kollektív gyász, ami ilyenkor nagyon jó egy családba elindul. Hogy akkor mindenki ugye emlékéből előpróbálja venni azt, hogy nála mi volt az, ami úgy meghatározott emlék, mit visz el. Tehát, hogy egy kicsit beszélgessenek róla, hogy hát valaki elment közülünk. Tehát, és ez is, hogyha nem tudunk gyászolni, akkor egy csomó dolgot nem tudunk integrálni. Nem tudjuk a fájdalmat, a szomorúságot, a veszteségeket kellőképpen megélni, mert manapság már fekete ruhába sem érdik annyira járni. Még én időmben ki volt tűzve, amikor meghalt a nagymamám, akkor egy gyászszallagot vittem. De én a gyerekemnek már nem biztos, hogy fogom adni, mert nem értik, hogy ez mi. Tehát valami pártagja vagy, vagy sátánista vagy, vagy nyitjön. Tehát nem biztos, hogy már asszociálódik majd az a generáció arra, ami még nálam valamit hordozott üzenetértékként, és akkor talán ilyenkor jó volt az is, hogy talán a tanárok is tudják, hogy most nem feleltetnek. Jó, kibúvó, de nem is biztos, hogy én kész vagyok arra, hogy tudok készülni. Ha nekem fontos volt az elveszített ember, akkor lehet, hogy az én gondolati köröm még nagyon ott jár, és lehet, hogy érdekes, meg minden, de nem tudok olyan mértékűen, és akkor egy kicsit lehet ilyenkor a másikat nyugalomba hagyni egy darabig. Aztán persze van egy ideje a gyásznak is, tehát el kell tudni búcsúzni is, és vissza kell térni a mindennapok forgatagába, de mégis valahogy akkor talán nem mondok egy olyan jó ízű viccet, mikor ott van egy kollega, aki pont ma veszítette, azt mondja, nem derül ki. Ha nem beszélünk róla, akkor lehet, hogy a legbutább viccet elmondom, és azt hiszem mennyire jó, és a másik úgy... Tehát, hogy nem tudunk egymásról, azért ez is üzen valamit, hogy ez a túl individualizáltság, hogy a közösségből úgy nagyon az egyénre került a hangsúly, hogy a közösségi értékek egy kicsit elsikadtak. Tehát azért beszélünk róla, hogy hát egy kicsit föléledne. Tehát ennyit a individualizáltságról. És akkor itt, amiket el is mondtam, végülis ez a hír alapján a változások a családban felosztatták. Tehát van az a fiatal házas pár, fiatal házasok, az egy változás, amikor hát létrejön a párkapcsolat, bármint, hogy összeházasodnak. Tehát az a ritus meg is van, hitbeli döntés is van, és indulnak közösen egy útra. Aztán valamikor egy csecsemős és a kisgyermekes család, akkor is majd mondom, kivoltam ezeket, és akkor kisgyermekes, iskolás gyermek, serdülő, felnövekedett és kibocsátó család, meg a magukra maradt még aktív szülőt, és aztán az inaktív szülők, amikor már nem tudnak működni, mint korábban. Na most, lehet kérdezni, és nem feltétlenül kell kezdeni végigzongorázni, hanem lehet az is, hogy kiemeljünk valamelyik részeket, hogy esetleg melyik résszel foglalkozzunk ma, mert én aztán tudok nagyon gyorsan is beszélni, de lehet, hogy nem megy annyi át, mint amennyi szükséges. Hogyha esetleg hármat kiemelnénk, hogy melyiket beszéljük át úgy részletesebben, illetve ha már most van kérdés, akkor azt föl lehet tenni.
De akkor a másodikat.
Másodikat? A csecsemős kisgyermeke? Igen. Akkor ezt a kérdés. Még legyen akkor valami. Serdülőkről is akkor szóljunk. Egy harmadikat.
Utolsó előtti.
A magukra maradó az aktív szülők. Igen, még az is nagyon fontos, hogy ezek a fejlődési lépcsőkben, hogyha nem lépünk meg bizonyos fejlődési lépcsőket, azok később, tehát ez olyan, hogy kiütközik. Tehát amikor jön a második lépcső, akkor érezzük, hogy még ezt valahogy visszük, és a harmadiknál, tehát érezzük, hogy sérvet kapunk, mert még a lábunk lett van. Tehát, hogy valamit nem tettünk meg, mert az egyik lépcső a másikra kéne állni. Tehát ezek egymásba kapcsolódóan, és ezeket a fejlődési változásokat, ha a család nem teszi meg, akkor lehet, hogy a serdülő gyermeknél jön családterápiára. És valójában ott a fiatal házasoknál elakadt a szekély. Mert nem egyeztettek arról, hogyha majd, vagy hát nem is inkább a csecsemős kisgyermek, hogy akkor az apának mi lesz a feladata, meg az anyának, és akkor kialakad, és akkor milyen elvárásokkal vagyunk a nevelésben, tudunk-e közös értékek alapján nevelni, vagy ráhattam eddig mindig az édesanyára, most már nem bír vele, és akkor hát a, és az apa most a nagy szigorával előlép, és akkor azon nem segít semmi, de legalább hát előjött valahogy, megszületett az apa is, de hát eddig is jó lett volna otthon, egy kicsit másként, tehát ennyire. Akkor megnézzük a csecsemős, meg a serdülőt és a magukra maradt még aktív szülőket, ugye? Az volt jó. Tehát a csecsemős és kisgyermekes család. Hát az, ami mégis miről szól lesz, hát, hogy a gyermek érkezik. Tehát ekkor már a pár együtt van, és valahogy érkezik ez a gyermek, hogy most várt gyermek volt, vagy nem várt gyermek volt, tervezett volt, vagy már nagyon sok ideje vártuk, és végre jött. Tehát ez is van, négy dolgot már rögtön felsoroltam, mindegyiknél más érzelmek vannak. Hiszen csak hirtelen jött, akkor úgy riadalom van. Istenem! Mi lesz? Hogy lesz? Eddig se volt könnyű. Na most, ez a férfi, hogy feleség. Jaj. Hát nem gondoltam, hogy ezzel. Azt mondtam, védekeztem, nem tudom, és most megharagszik a férfi. Jönnek ilyen-olyan gondolatok. Egy riadalom. Azok, akik már nagyon régóta várják és próbálkoznak, akkor végre, de aztán nagyon vigyázzunk ezt az egyet, ha már megkapjuk, piszkosul kell rá vigyázni. Tehát agyon vagyunk aggodalmakkal, szorongással. Például ez a pár nem tud könnyen elazulni, csak el ne veszítsük ezt az egyet, ha már megvan. Tehát ez a szorongásból kilépés is nem könnyű, mert ez elég zsigerileg belénk nőhet, ha mondjuk nagyon hosszan vártuk. Vagy hogyha úgy tervezett gyermek volt, akkor úgy éreztük, hogy Istenem megadatott ez nekünk, hogy már úgy érkezik, és akkor már úgy rákészülve, már úgy, tényleg már úgy előkészítve a dolgokat, már úgy sok könyvet olvasgatva, előadásokat hallgatva, hogy készülünk erre a dologra, és már beszélgetünk intenzíven erről, páromra is megérkezik. Tehát ez is egy más dolog. Aztán ott van az, hogy milyennek várták? Fiúnak, lánynak? Ez sem mindegy. Megérkezik a gyermek. Ultrahang létezik. Vagy megmondja, vagy nem. Vagy téved, vagy nem. És akkor ott is egy nagy kérdés, hogy amúgy érdemes az édesapákat minél hamarabb az ultrahang közelébe vinni, ezt abortusz tanácsadással foglalkozó védőnő szoktam mondani, hogy néha ez megfordítja a férfiak viselkedését. Tehát ez is lehet, hogy ilyen preabortív menekítése a gyermeknek jó értelemben, mert szembesül azzal, hogy ott valami élet van. Tehát, hogy ott valós élet fogad, és talán másként gondolkodnak. Mert van, hogy egyszerűen a férfi nyomására követnek el az asszonyok abortuszt, és ez néha a kapcsolatot is megterheli utána, mert valahol nem egy szabad döntés, nem is annyira, hanem egy kényszer alatt született ilyen negatív döntések. És hogy milyennek várták, fiúnak-e vagy nem. És ez sem mindegy, mert vannak ilyen felnőtten jövő emberek, akik úgy össze szeretnék rakni az életüket egy kicsit, és akkor ott előjön az, hogy nagyon nehezen mindig fiút akart volna az édesapa, és ezt hangsúlyozta még akkor is, amikor ez a nagylány, már egy 39 éves nőről van szó, így emlékszik az édesapjára, akit elveszített, hogy ő igazán mindig fiút akart volna. Na most nem tudom, hogy akkor tudott törülni, hogy lányokat kapott, tehát hogy miért kell ezt egy lánynak, vagy miért kell ezt annyiszor a levegőbe elsütni, hogy te mit vártál. Hát várhattál, ezt beszélj meg a társaddal. Nem biztos, hogy a gyermeket ezzel kell terhelni, hogy azért jó vagy, de nem annyira jó. Szóval tudod, én akkor lennék boldog. Most ezt a gyermek már korán érzi, hogy valahogy nincs egy elfogadottsági szint. Nem fogadnak el engem olyannak, amilyen vagyok. És ez alapjába véve egy önértékelési problémát fog a gyermekbe kialakítani. Hisz nem vagyok elég jó. És nem vagyok elég jó, az vagy bebizonyítom folyamatosan, hogy ugye elég jó vagyok, ugye elég jó vagyok. Nem? Ugye már szerethető vagyok. Ezért apámnak csüngök, mindent akarok neki teljesíteni. Na apám, na már, már vagyok elég jó neked? És lehet, hogy erről szól az egész élete. Ahelyett, hogy levárna az édesapjáról, és esetleg haragudna, hogy eljött ennyi apa. Hogy szerezte engem? Belázadni ebben. Ez az apa, ez nem normális. Szeretetet ad. Az apának a ideben nincs tisztázva a dolgokhoz. Ez az ő gyermeke, és tessék rendezni, hogy mi is van én nekem bajom leánygyermekkel. Hát több felelősség. Lehet aggódni. Ahogy ez rám is terrelődött, amikor én is a második gyermek úgy érkezett, akkor ez úgy nekem is átvillant az agyamon, hogy hát, a fiú a könnyebb lenne. Most itt egy lányokat, és akkor most... És nekem is el kellett menni fagyizni feleségemmel, beszélgetni a dologra. Tehát éreztem, amikor megtudtuk, hogy nem, akkor úgy nekem ez így maradt. Remélem, hogy nem fogja ezt visszahallani, mert már egyszer elsütöttem előadáson, csak az volt, hogy na de én aztán már tudok örülni neki, tehát. És jobban aggódok, mint a fiúknél. Így szülő vagyok, tehát gyakorlatilag ez egy fontos, hogy annak szeressük, amilyen. A nemébe. Tehát próbáljuk annak szeretni, amilyen. Mert akkor lehet, hogy ez a lány például nagyon fiús akar lenni. Mert nagyon az apai elvárásokért küszködik egész életen át. És ő is egy nagyon karrierorientált, nagyon teljesítményorientált lány lesz. És akkor lehet, hogy az édesanyja nem ilyen volt, de nem tud azonosulni az édesanyával, és akkor arra viszont nincs példája, hogy egy ilyen teljesítményorientált nőnek hogy kell működtetni egy kapcsolatot, mert mondjuk azt látta, hogy egy ilyen önalárendeltebb nő hogy működtette a kapcsolatot, na de ő nem ilyen. És akkor ott vagyok egy párkapcsolatban, és akkor ugye, hát, keresem a helyemet, hogy hogy kell ezt kifejezni. A gesztusaim se ugyanazok, és két férfi kommunikál, tehát ő marcona. Vagy keres magának egy olyan párt, akit majd maga alá tud vinni. De ezek is működő dolgok, hogyha harmónia kialakul köztük. Tehát nem egyik vagy a másik ellen beszélek, de valami fejlődés nem úgy jön létre, tehát azt mondom, hogy valamit ellopunk a másiktól, nem adunk meg neki, amit szerintem jogosan járhatna. És akkor itt kell talán arról szólni, hogy ez a gender pedagógia is, ami van, hogy most már a gyerekek maguk is megválaszthatják, hogy milyen szerepbe, vagy legalábbis nem a pedagógus, vagy az óvoda pedagógus nem mondhatja, hogy akkor Pistike, te lesz itt a vőlegény, te pedig a mennyasszony, Juliska. Tehát, ha nekik úgy tetszik, akkor Juliska lesz Petike pedig lesz Juliska. Tehát, mert följelenthetik őket. Tehát, hogy ez törvényileg sajnos ide elcsúszott valamikor még a régebbi törvényalkotóknál, és így van egy óvoda. Na most azt kell mondjam, hogy tegnap, amit játszottunk, hogy akkor most mutatkozz be férfiként, vagy nőként, szerepcsere, hogy most a társunkat, hogy tegnap azt játszottuk, hogy akkor egyes szám első személyben mutatkozom be, de a társunk nevébe. Ott mi, én férfiként, nőként kell gondolkodja, de mi felnőttek vagyunk. Itt már azért az érzelmi stabilitás talán nem lesz abból baj, hogyha milyen szerepcserét játszunk. Ebből még nem biztos, hogy összekavarodnak bennünk a elemek, hogyha érzelmileg stabilak vagyunk. Tehát nem, ez szokatlan, az biztos, de visszatalálunk önmagunkhoz. Most egy gyermeknek meg kell erősíteni sokszor a nemiségét. És pont ezek a játékok, vagy éppen a táncokban, hogy akkor a fiú, az a fiú tánc, a lánya táncot. Tehát, hogy valahogy ezeket jó megadni és megtisztelni a nemét azzal, aminek született. Tehát itt az elfogadásról, hogy hogyan és milyennek vártuk, és el tudjuk-e fogadni annak, ami érkezik. Aztán ezt a 9 hónap, 90, hogy azt hogyan éri meg a pár. Veszélyeztetett terhese, vagy nem, a szexuális együttlétük hogy változik, vagy hogy nem. Ebben az időszakban mit tudnak, hogy oldják meg ezt az időszakot. Megváltozik a hormonháztartása az édesanyjának. Egy csomó változás létrejön az édesanyjában. Ezeket a változásokat hogy tudja tolerálni a társa, hogy tudják megbeszélni. Tehát itt már önmagában ez is egy változást hoz. aztán mennyire vannak meg azok a kompetenciák, amik a készségek, amik kellenek ahhoz, hogy majd tudjunk nevelni, tudjunk szeretni egy embert, a törődés készsége, hogy képes-e vagyok önmagam majd háttérbe helyezni másik érdekébe, tehát hogy már eljutottunk-e arra fokra, hogy áldozatot tudunk hozni a másikért, lemondani tudásra képesek-e vagyunk, vagy a várakozásra való képesség, hogy van-e. Erről volt egy jó felmérés, csináltak gyerekekkel egy ilyen várakozási tudást, hogy tudnak-e. Egy olyan teszpozícióba helyezték be a gyerekeket, ilyen 8 éves vagy 6 éves gyerekeket talán, hogy van előtte egy cukorka, és akkor aki ezt a kísérletet vezeti, felnőtt ember azt mondta, hogy amíg visszajövök, addig ne edd meg a cukorkát, ha visszajövök, kapsz helyette másikat, még kapsz, és akkor 2 cukorkát lesz, vagy ha helyette kapsz 3, nem tudom. Tehát lényeg, érdemes várnod, és ne edd meg azt. És akkor kimentek, és akkor vette a kamera, hogy mit csinálnak a gyerekek. És valaki szagolgatja, valaki megnyalogatja, valaki kieszi a belsejéből, mintha megmaradna, de a lényegét kezdtek kijönni. Van, aki nem bírt, rögtön megette. És akkor ezt a kutatást utána 10-valahány év után megnézték, hogy ezek a gyerekek hogyan fejlődtek. És megfigyelhető volt azoknál a gyerekeknél, akik tudtak várakoztatni, akik tudtak késleltetni, azok sikeres felnőttek lettek. Tehát ez mutatta meg azt, hogy a várakozni tudásnak a készségét ebben a gyermekkorban is kell akár azzal fejleszteni, hogy a labdajáték, vagy hogy most nem nálad van, most várd még a kockadobást. Tehát amikor várakoztatok, amikor nem én szeretnék dobni, már hagyj haladjon az a, és nem társas játék, ezekben is mindazokat a érzelmeket megéri a gyermek, hogy neki most nem lehet, most a másiké, tehát addig türelem, várj, bírd ki, és ezt kondicionálni kell az a gyermekekbe, tehát mondjuk a játékok azért is fontosak egy időszakban. És aki itt nem tud nagyon várni, és rögtön azok a gyerekek nem annyira sikerült a önérvényesítést megtenni. Tehát valahogy pont a viselkedésük miatt esetleg a szociális kapcsolataik megromoltak, mert nagyon önzőek, nagyon erőszakosak voltak, és ezért sodródtak el, kevesebb barátjuk lett, kezdtek kisodródni. Tehát valahol ez egy kincs, hogyha az ember tud várakozni is. Természetesen nem kell Godóra várva, vagy melyik volt az a novella, amit negyedikbe gimnáziumban kellett olvasni, és hát csak várakozunk, de nem így. Azért hosszú várakozás, de a példabeszédben is van, ez megröntse a szívet, tehát egy nagyon hosszú várakozás sem túl egészséges, de van, amire a késleltetés az érdemes megvan. Tehát ez akkor a gyermek érkezéséről. Ami problémát jelentett ebbe az időszakban, az az, hogy mondjuk nincs körülötte a család, és megterhelődik az édesanyja. Nincs ott a nagymama, nem tudják néha a gyermeket ott hagyni, csak olyan szülés utáni, bár az egy kicsit más is, tehát a születés utáni depresszió, aznak vannak ilyen endogén tényezői, tehát a hormonból adódóan is változások, de utána lehet az, hogy nagyon magára marad, kimarad, nem barátkozik, csak a gyermek körül forog, és nincs segítség, és egyre inkább elégedetlenek a párkapcsolat, kezd elégedetlenség megszületni kettőjük között, és ebből adódóan feszültséget érzi a gyermek ennek a megfelelően viselkedik, és egyre indulnak azok a rossz körök, amiket időben, ha megfogunk, akkor nem gyerekszenek időben. Aztán van egy ilyen is, hogy a szülés után, tehát hogy az anyaságot is lehet túldimenzionálni, hogy ez milyen nagyszerű dolog. Hát jó, de megszülni nem könnyű. Tehát aki már szült, az tudja, aki meg látok szület, az is tudja, hogy azért az nem egy egyszerű folyamat, de valójában egy nagyon szép folyamat. Tehát nem akarok személyeseket mondani, de egy apásszülés mind a kettő volt, és láttam, hogy ez valójában milyen élményeket ad, de valahogy a női nemet jobban tudja tisztelni a férfi is, aki látott szülést. Tehát nekem ezt hozta, hogy azért a nőknek a fájdalomtűrésük magunkhoz képest, vagy magamból indulva ki, hát magasabb szintű. Tehát, hogy azt végigküzdeni, és mégis ezt a fájdalmat integrálni a szülés érdekében, és áttérve, és az új élet reménységébe tenni nem is teljesítmény. Viszont lehet, hogy van egy olyan, hogyha mondjuk egy édesanyánál mondjuk nagyon nehéz szülés volt, akkor lehet, hogy ő úgy haragszik is a gyermekre. De nem lehet haragudni egy ilyen csecsemőre. Hát abban a közegben, de mégis az érzése az, hogy mennyi fájdalmat okoztál nekem. Lehet, hogy ilyen érzés is megszülethet valakiben is, de ezt nem lehet kimondani, mert ez tabu. Ilyet, ó, hát egy édesanyja ilyet gondol, érez. Hát de kimondható, meg megfogalmazható, hogyha egy biztonságos légkör van, ami elfogadja, hogy igen, szétszakadtál, és nem tudom, mi minden komplikációk még jöttek, azért talán lehet, hogy olyan nem kedvesen néz az első 2-3 napba a gyermekére. Annyira fájt minden, vagy nem rakja össze. Ezeket is meg kell érteni azokat az anyákat, akik itt tény, hogy jó, hogy azért szedje majd ideig össze magát, tehát nem azt jelenti, hogy kell benne tocsogni egy életen át, hogy milyen nehéz volt az a szülés, és ugye állt gyermeket tud, hogy én mit szenvedtem, érted? Jó van, édesanyám, és mintha tehettem volna, szóval róla én csak jöttem. Tehát azért ez is olyan, hogy ezt is érdemes azért átdolgozni, kiengedni utána magából, és hát megbocsájtani, meg rájönni arra, hogy hát elengedni ezeket a dolgokat. Talán végig a dolgokról, hát az érzés még ott lehet. Én csak ezt próbáltam felerősíteni, lehet egy ilyen érzése. Hát ezt az érzésével nézzen szembe, és akkor ezzel valamit kezdjen, felnőtt módjára, jó, hogyha meg tudja osztani, és átbeszélik, és akkor már valaki legalább engem is szeret. Legalább részvétet érez, hogy mi mentem keresztül. És már itt kárpótlódik valami. Megkapta az emberi szeretetet, jó értelembe véve a embertársától, tehát mégis a krisztusi törvény megtörténik, akkor, és onnantól talán könnyebb. Már nem is biztos, mert végre engem is megsimogatott valaki, hogy nem volt semmi az élet. És akkor mindjárt. Akkor ott van ez a szerepbizonytalanság is, hogy az édesanyákban is, meg az új szülővé létel, azért ott van az, hogy mindegyikünk azért egy olyan szerepbe kerül, amiben addig nem volt. Eddig csak kritizálhatta a szüleit, most meg azt érzem, hogy most már én is szülő vagyok, tehát most már rajtam is a figyelem, én mit tudok csinálni. Tehát többlet felelősségérzés megfogalmazódhat. És ebben a szerepben, hogy mennyire találom meg magamat, és például lehet az is, hogy mondjuk egy nagyon segítőkész nagymama, aki már úgy kell hazaküldeni idővel, hogy azért jó lenne, hogyha az apa is sürgethetné a gyermeket. Tehát ez az első időszakban jó, hogy ott van, de egy idő után nem baj, hogyha azért a férfi is megfogja ezt a gyermeket, nem fogja leéteni, nem fogja kiejteni a kezéből, meg hogyha igen, akkor azért abból reméljük, hogy nem lesz baj, mert megtanítjuk neki azt, hogy adjak, hogy kell megfogni a gyermeket, és akkor nem lesz annyira idegen. Tehát, hogy ezek a korai kötődések nagyon jók lehetnek az édesapák részére is, hogy a gyermekkel valami kapcsolat létrejön. Mert ha az édesanyja meg a nő kizárják a férfit, és utána meg hiányolják, és hol az a férfi? És mit csináltatok addig? Tehát pont az volt, hogy kizártuk. És amikor már azt látjuk, hogy ez az anyai szeretet, ez a meleg, gyámolító szeretet már nem segít, mert mondjuk a határokat tartani kellene, meg fönn kéne tartani, akkor na apa, gyere! És akkor most jelent meg a hatalmaddal. Amúgy jó, hogyha megjelenik az apa hatalmával, de nem egy ilyenből, hogy te azért vagy, hogy te vagy a rendőr a családban. Szóval jó, hogyha az édesanyja is tudja a határt felállítani, megtartani, és az apa nem a büntető zászlója, aki megjelenik, és akkor na, megjöttem, és akkor apáról csak ez a képes, tényleg az apák, az a férfiak ilyenek. Szóval, és az anyuka pedig édes kicsikén meg téged, nem, de amikor baj, akkor apa, és ott. Tehát ezek nem jól működő rendszerek. Nem. És tehát a szerep ennek a megérése, beletalálása az is azt gondolom, hogy ebben az időszakban meghatározó, hogy az apának is már lesz-e valami szerepköre. Mert ebben, ha már most nem adunk neki valami helyet, később egyre nehézebb lesz, mert azt mondja, jó, megjött, ha megy ez magától, nem, továbbra is csak arra van szükség, hogy pénzt keressen, az adja, és lehet ilyen nagyon egyszerű apának lenni, de az érzelmi kapcsolat nem biztos, hogy kialakul. Tehát ez a apászüléseknél is például is nagyon megfogni a saját gyermekemet tartani. Tehát azok is egy olyan vissza nem hozható pillanatok, ami jó, hogy most már van erre lehetőség, de egy kötődést kialakít. Tehát valahogy azért csodánál ott vagyunk, hogy születés csodáján. Hát ebben az időszakban viszont ott van az, hogy a szociális megélhetésből is, hogyha egyre nehezebb a történet, és mondjuk nincs támogató háttér, tehát mondjuk a nagyszülők itt nem tudnak támogatni kellő szinten, nagyon magukra maradnak, nagyon, vagy úgy történt a leválás már a szülőkről ilyen haraggal. Hát hogy menjek most kérni hozzá? Pedig most jó lenne. És akkor megint magukra maradunk, és kiizzadjuk magunk, mint egy árva gyerekek. Tehát, hogy nem oldódtak meg, a leválásnál is történt, tehát aki elbocsátásnál is valami beékelődött a családba, a kirepülés a fészekből, utána meg azért vagyunk szenvedésben, mert hát nem sikerült jól leválni, utána már csak nem megyek vissza most kérni, pedig milyen jó lenne, ha lehetne, inkább majd magam megoldom. És nagyon jó, amikor ha itt akár egy kapcsolatok rendeződnek, átgondolják, és tudnak örülni az unokának, és valahogy elkezdik valahogy támogatni őket, mert akkor azt érzik, hogy nem csak majd mi, és akkor a fél még túlórákat vállal, még minden, és csak eltűnik, hanem valahogy kipótolja a család egy kicsit, vagy valamivel kezdi támogatni. Étkezés, ilyen, valami, mit tudom én, és akkor már valami érkezett a család közül, vagy így. Hát, ez is lehet, vagy akár természetes visznevő és a többi. Tehát ezek is fontos, hogy gyerekeknek ilyen apróságok. Mert ha az anya erőbb lenne, tehát mondjuk az anya elveszíti az erejét, akkor az a gyermek egy frusztrált környezetet él. Ha az anya nagyon frusztrált, akkor a gyermek is frusztrált lesz. Még ez az első időszakban nagyon szimbiotikus kapcsolatban, az nagyon mélyen összekötődik érzelmileg a édesanyjával. És amit ő érez, azt érzi ő is. És ha az anya nem nyugodt, akkor a gyermek se nyugodt. Tehát nyugodjál már meg! Így nem lehet megnyugtatni egy gyermeket. Azt akkor, jó, akkor most feszült vagyok, de akkor próbáljon lehideni, és úgy megnyugtatni, hogy legalább ő legyen nyugodt, és azt a nyugalmat tudja üzenni a másiknak, a gyermeknek, mert akkor ez a kisgyermek azt érzi, hogy nincs semmi baj, rendben van minden, csak neked valami most fájdalmat, hogy aggodalmat, bármi, ami benne van a kisgyermek lépvelként, de egy nyugodt környezetet tud biztosítani, ezért is olyan fontos. De amikor amiatt aggódik, hogy, akkor az nem tesz. Tehát ami segítséget jelent az időben, az, hogy érzéseiről az anya tudjon beszélni, egyrészt legyen a párkapcsolat annyira működőképes, hogy ezeket a kudarcokat is akár meg tudja osztani a férjével. Elérhető legyen a férfi ilyenkor érzelmileg. És hogy most, mivel nincsenek most kolléganők, ő rá fog rázódulni minden a férfire. Mondja a dolgokat, és akkor hagyd mondja a dolgokat, és én meg hagyd hallgassam meg, hogy mi történt a feleségemben, mert én lehet, hogy a kollégák között meg híreket hallottam, meg minden, ő meg magára volt a gyermekkel, és talán lehetek annyira szeretettel, hogy odafordulok, és akkor mi van vele. És lehetőleg nem erős rögítájtőkorolva, hanem egy ilyen megérteni először, hogy próbáltad túlélni a szépeket, túlélni a napot. És akkor ez a férszeretkör erősítés és a szülőpár ráérülés, hogy most ketten vagytok felelősek a gyermeké, nem egyedül. Nem az édesanyja felelős egyedül, hanem ketten. No. Ha ehhez van valami kérdés, akkor nagyon szívesen válaszolok, ha nem, akkor átlépünk majd a serdülő közben. Hát a serdülő az nagy időszak, ahogy ide is értem, hogy van egy ilyen korai serdülés, tehát valójában a gyerekeknél ez a 12 év, 13 évnél már különböző időszakot jelennek meg, de ez a korai serdülés, tehát már itt létrejön egy változás a gyermekben, tehát nem 16 évesen serdül valaki, hanem már 10-11-12 évesen létrejönnek ezek a változások. Mindegyik gyermek is más és más ez az időszak, hogy milyen erőteljesen, de meghatározó az, hogy az anyáról kezd leválni a gyermek. Már nem annyira az anya a legfontosabb, hanem kezdenek a barátok egyre fontosabbak lenni. És ezt az édesanyja veszteségként is megélheti, úgy, hogy az én angyal bögyöllőm már nem is annyira közel, mint korábban. És egy szinte féltékeny a barátaira, ahelyett, hogy örülne, hogy de jó, hogy te megsikerült tanítani azt, hogy kell kialakítani kapcsolatokat. És meg is dicsérhetné jó értelműen magát, hogy milyen ügyesen neveltük eddig, mert most már vannak barátai. Az más kérdés, hogy milyen a barátai, azt amit hoz haza onnan, azokat átbeszéljük. Ebben az időszakban ott van, hogy ingerültebbek a gyerekek, és ezért bizonyos fokú viselkedés változást megfigyelhető. Náluk sokkal frusztráltabbak, idegesebbek, és akkor itt ilyen háromféle reakciót meg lehet különböztetni. Kamaszoknál van, amelyik ilyen féktelen gyermek lesz, tehát tele van energiával, és alig lehet szabályozni. Aztán van a túl jó gyerek kategória, és hát van olyan, aki pedig szomatizál, tehát hogy olyan betegséget kezd létrehívni, ami mély elfolytásokból adódnak. Tehát, hogy nem meri megélni, hogy kezd felnőtté válni. Mondjuk ilyen anorexiás gyerekeknél megfigyelhető az, hogy nem akarnak felnőttek lenni. Tehát megjön a havi vérzés, és hát az kezd nővé érni, és valahogy ennek a nőnek nincs helye a családban. Tehát itt kislánynak kell maradni, nem lehet nőnek lenni a családban. Tehát, és nincs rá út, hogy lehet nővé érni, tehát vagy fél nagyon felnőni, és hogy ezt nagyon mélyen elnyomja magába, egy ilyen elfolytással, és ez is okozhat azt, hogy előbb-utóbb egy ilyen mindent megtesz annak érdekében, hogy éhezik. Tudattalan folyamatok ezek, tehát nem tudatosan csinálják ezt, hanem pont ez a tudattalan félelem, mondjuk, hogy felnőtt legyek, és akkor ez úgy kattam be, hogyha ha én nem leszek, akkor nem is fogok menstruálni. Tehát ennek azért van következménye ebben az időszakban, hogy a éheztetéssel, koplalással el lehet jutni erre a szintre, és akkor biztonságos vagyok, tehát nem kell félnem sem a fiúktól senkit, tehát még kicsi vagyok, tehát még van egy ilyen hasznom. Furcsa így gondolkodni, de hát legalábbis akik foglalkoznak az anorexiával, ők ilyennek kell is észrevesznek ilyen családmodelleket, ahol ez az egyik.
És milyen a túl jó gyerek?
Hogy?
Milyen a túl jó gyerek?
A túl jó gyerek az pedig nagyon erősen megfelelési kényszere van a szülőknek, és nem meri igazán megélni azt, hogy benne milyen változások jönnek, vagy éppen azért, mert nagyon fél azoktól a változásokról, hogy mi mindenre képes lennék, ezért nagyon jó akarok lenni. Tehát pont ellenkezőjét csinálom, és lehet, hogy mint a hangyák a gatyában, nem tudom, hogy látták ezt a filmet, gyakorlatilag a pubertás fiúról szól, akinek egyszer csak megébred a nemiség, és akkor figyel arra, hogy hát már mindenfele csak a nők léteznek, és ez egy 12 éves gyereket nagyon megzavar. Hogy most én irányítom az életemet, vagy nem én irányítom az életemet, vagy tudom-e irányítani az életemet, és akkor hogy ezeket megpróbáljuk nagyon, vagy valahogy mit kezdeni a fiúknál, lányoknál is más a dolog, de hát itt van a maszturbáció, gyakori létrejönnek ezek ebben az időszakban. Ez egyrészt ez a szexuális feszültség megnövekszik a gyermekben, ennek a csökkentésére is van, másrészt pedig a szerepidentitását kezdi megélni, hogy ő nő, vagy férfi, és ennek megfelelően kezd a fantáziájában is megélni olyan élményeket, ami megerősíti vagy a férfi, vagy a nő identitását. Tehát ekkor jönnek talán azok a fajta ingerek, amik meghatározzák, hogy később neki mi lesz esetleg meghatározó, vagy orientációja szempontjából mennyire mozolik ehhez, vagy ahhoz a nőhez. Tehát az ilyen kapuzárási kütelgőnek ezek a dolgok. És akkor hát ezek a változások ott vannak, hogy a fiú zajosabb lesz, már nem olyan, mint korábban, esetleg hangosan hallgatja a zenét, nem úgy akarja a frizuráját hordani, hogy mi mondjuk, elkezd külső jegyeket fölvenni magára, keres magát egy olyan közösséget, ami magánynak érez azt, hogy milyen mértékűen megy bele, azt pedig azt tudjuk, hogyha kapcsolatban vagyunk, akkor nagyjából tudjuk, hogy ő ki abba az egész nagy társaságban. Tehát, hogy azért mennyire kell félteni attól, vagy valóban. És miket értékelünk ezekben, mert hát mindegyik volt kamasz, mindenki sajátosan valamit akkor fölvett, ami azt jelentette, hogy kicsit felnőtt esetben kezd viselkedni. például az is, hogy ő fiúsan viselkedik, az is adhat egy védelmet. Tehát van sok fiú barátja, de lehet, hogy ő, de azért, mert ő együtt mászik a fára, velük meg nem tudom, hogy mindent csinál. Tehát gyakorlatilag inkább fiús, mint lányosabb, tehát nem kell annyira félteni, mert ezzel is védekezhet. Tehát egy fiús lány, aki focizik, az nem biztos, hogy annyira női oldal, hanem sokkal inkább akivel jót lehet bohóckodni, akivel jót lehet nevetgélni, de nem biztos, hogy a fiú ezt a lányt keresi. És ez is egyfajta védekezés a korai szexualitás ellen. Ebben az időszakban vannak ezek a rajongások, ideál a példaképek, amik nagyon meghatározom, hogy szenvedélyesen. Tehát eddig lehet, hogy az apu meg az anyu volt a nagy ember, de most viszont az a valaki, akit példaként állít magának. És ezek a példaképek nagyon jók is lehetnek, és nagyon jó, hogyha vannak olyan pozitív példaképek, amikről tud választani, hogy éppen mi az. De ebben nem tudunk nagyon beleszólni, mert azt ő magának válassza valamiért. Tehát meg kell értsük magunknak is ezeket az időszakokat, hogy miért pont azt a példaképet erősítettem, miért az vonzott engem. Valamit el akartam sajátítani abból a valamiből. Én is föl tudnám idézni most hirtelen, hogy melyik példaképek voltak az én példaképeim, de biztos, hogy mindegyiknek voltak itt ilyenkor valami példakép, és az valahogy kezdi formálni is, ami jelenlétünket. És erről magunkat. Jó. Ebben az időszakban viszont van, hogy már elfárad a pár. Tehát itt nem csak az, hogy változik egy gyermek a családban, hanem lehet az is, hogy a nevelésbe egy kicsit belefáradtak, vagy éppen pont itt az élet középi fordulónál, ha vannak, 40-50 évesen, és még ez a gyermek is, tehát lehet, hogy az apánál egy ilyen kapuzárásos történetbe indulhat, az anyánál pedig jönnek a hormonváltozások. És az is feszültség, meg még a gyerek is feszültség. Tehát eleve ebben az időszakban nem csoda, hogy a család nem éppen a legkiegyensúlyozottabban éli az életét. Mert nagyon sok tag terhelt valamilyen úton, módon, és mikor, ha ezek a terhek rajtuk vannak, akkor gyakrabbak a viták, nézőtelepérések, és könnyen bűnbakot lehet képezni ebbe az időszakban. Itt csak a gyerekkel van. Ez közben kettő között is. Van egy olyan családom most, akikkel pont az jön, hogy itt gyermek külön is kért időpontot, és akkor hát csak, hogy elmondja, hogy valójában szerinte a szüleivel is baj van. Nagyon úgy jött le ez a beszélgetés, hogy csak ővele van baj. Így is engedtük, hogy mutatkozzon be a család, hogy is működik ez a rendszer. És hogy már ilyen kritikailag nézi a szüleit, és hogy ugye persze, ők most ide a bűnösök székére, a bűnösök padjára oda van állítva, na de ne gondolja én azt, hogy ő náluk nincsen ez meg az. Az édesanyám az úgy tud alakoskodni, és úgy tud viselkedni, ahogy, és akkor elmondja a nagy őszintét. Hát és tudom. De nem baj, majd idővel őszintétek is teszünk, de ahhoz idő kell, és bár biztonság kell, hogy igazán megmerjük magukat mutatni, hogy ki és mikor jön. De hát ilyen élesek ezek a kamaszok, tehát, és majd valószínűleg gyerekeim is ilyen élesek lesznek, és akkor mit lehet tenni, tehát ez az időszak kicsit erről is szól. És persze meg kell akadályozni, hogy ez mondjuk kialakuljon. Tehát az, hogy a bűnbak szeret, az azt jelenti, hogy esetleg a köztünk lévő feszültséget is rajta verjük le. Tehát föl van nagyítva az ő bűnösségének a nagysága, és közben lehet, hogy itt is van, amit kéne. Mert azért a feszültséget a hajlamosok vagyunk áttolni. Tehát ez egy ilyen védekező mechanizmus, és akkor járt, ha úgy is, akkor vele van a baj. Tehát és nem biztos, hogy vele van a baj, csak ő pont most lejtett egy tányért. Lehet, hogy a főnökömmel van bajom. De ő rá ütök olyan nagy indulatot, és ő az, aki ilyenkor megsemmisülést érez, mert azt kapja, hogy hát egy elviselhetetlen nagyon rossz ember, és annyira nem rossz, tehát egy tányért tört össze, de hát lehet, és ha mondjuk megtörténik ilyen, de nincs bocsánatkérés, mert lehet ilyenkor azt, ilyen megtörténhet, és akkor utána az apa vagy az anya megköveti a gyermeket, és nem arra úgy tudod, nagyon feszült vagyok, időben te már nagyobb gyermek vagy, be lehet vezetni egy kicsit a felnőtt világba. Mostanság nagyon nehéz nekem a cégnél, ezért is vagyok feszültebb. És akkor tudja a gyermek, hogy nem biztos, hogy ő mindenért a hibás. Talán van rossz napja az anyunak is, vagy az apunak is. Tehát ez is már oldhat olyan dolgokat, hogy megértőbben fogadunk egymástól bizonyos reakciókat. És nem arról van szó, hogy új minden rendben van, csak helyen van probléma. Aztán ott itt van ez az életközépi fordulat szembesülés a fiatalság elmúlásával, pont tegnap erről panaszkodtam, hogy csak megemlítettem ezt a dolgot, én is 40-et átléptem, és hogy azt érzem, hogy ez egy lépés. Tehát, mint a dó tetőn lennék, innen csak lefele halad az élet. Följebb már nem lehet menni, tehát csak öregebbek leszünk. Mert azért 80 év, az már egy ember öltő tud lenni, és nem is biztos, hogy megérdem. De valami olyan életérzés jött nekem is, ami azt mondott, hogy nem tudom, nem fiatalabb nem beszélek. Tehát még a 30-as az másról szólt. És akkor itt ez is, hogy kezd el, mit kezd el kiváltani az emberből. Például nagyon kamaszosan kezdtek el viselkedni, mondjuk a gyerekeim kamaszok lennének, és akkor én is megyek bulizni vele. És akkor úgy az a ciki, hogy apa, te most minek kezd bulizni, vagy anya. Tehát ez nem jól áll nektek. Tehát, és nem veszik észre a szülek, és akkor nem a gyermek, és a gyermek kezd korább érni, hát rösteli a szüleit esetleg. Tehát ez is egy nehéz lehet, hogy nem érték ki a kamaszkorokat, ezt most akarnak kiállni nagyon erőteljesen. Hogy akkor azt egy legális keretek között, hogy legalább tudja magára, hogy most valamit kompenzál, vagy legalábbis megpróbál még az életből megélni egy kicsit, de akkor valahogy egy biztonságos keretben történjen, mert nem olyan ész nélkül, hogy nem veszem észre, mint ahogy vannak ilyen kis filmek. Nem tudom sajnos a címét, de egy-két ilyen sorozat kezdett menni valamelyik kereskedelmi csatornán, hogy bolondok a szüleim, vagy nem tudom. És akkor tényleg ott, amikor egy édesanyja sokkalta fiatalosabban öltözött, mint a lánya. És úgy mennek mindenhova, és az édesanyja félelmetesen tényleg azt kell mondjam, már nagyon rossz ízléssel is, tehát nem illik rá sok minden, de ő még mindig úgy. És a lánya egyszerűen, és akkor beszélgettek a lányjal meg az édesanyjával, és az édesanyja egyszerűen tartotta mereven, hogy ez tök normális és jó, közben szenvedés van a túloldal, tehát mert hogy annyira beleragad esetleg ebbe a szerepbe, amit nem akar elengedni, ő még mindig nagyon fiatal akar maradni. Tehát itt kell átadni ugye a fogainkat is, ahogy öregszünk, és egy-egy fog elmegy, valamit elengedünk, elveszítünk, mert veszít az élet. Tehát, hát is vannak ezek, hogy pályaelhagyás, vagy módosítás, vállás, ebben az időszakba vállások elő jönnek, vagy újat próbálok még kezdeni. Már azt gondolja, hogy valami újabbba belefogok. Nem biztos, hogy ez az útja, kell megtalálni a meglévőket, azt az értéket, hogy mit lehet tovább vinni. Na, sokat beszéltem én erről. Igen, tehát már nem annyira a család lesz fontos, hanem az személyes, tehát hogy mennyire önző ez a gyerek. De hát egy kamasz gyerek, hagyd legyen önző egy kicsit. Azt mondom, hagyd legyenek már céljai. Tehát, hogy valami célok mozgassák meg. Ha már ezt a célokat is leszabjuk, akkor az nem jó. Tehát jó, hogyha tud küzdeni a célja, és akkor ha vannak célja, akkor megpróbálni támogatni őt. Ha azok olyan célok, amikkel mondjuk egyet tudunk érteni szülőként, akkor próbáljuk, vagy azt mondjuk, hogy figyelj, gondolkodj még rajta. Tehát ezt így nem támogatom. Tehát van, amit támogat, ezt így valamit meg nem. Tehát ezzel is végül szabályozhatom bizonyos fokig azt a megfejlődést. Hát itt az önállóság, autonómia, tisztelete, ez nagyon fontos, és itt pont ez a család, akiről beszéltem, jött a telefon, hogy most bizony betelt a pohár, és azt mondta az édesanyja, hogy levágottad a hajadat tisztességesen, így nem jársz tovább. Tehát, hogy most ilyen nagyon merev eszközökhöz nyúlnak, mert elfogyott a célna a türelem. Tehát most egy metálos gyerektől itt várunk, és a metálos gyereknek ott van a közege, hogy fogja fogadni. Most a barátok... Na. Nehéz, tehát nem biztos, hogy ebbe kellene beleszólni, inkább a zseppénzébe. Tehát én abban mondtam, abban lehet egy kicsit megszorítani, tehát ne a, nagyon ezt az öltözködni, mert amikor mi megláttuk, hogy sátánistának volt kiáltva ez a gyermek, és hát nem volt annyira sátánista. Tehát az, nem csak nekem, a kolléganőnek se, tehát nem jött át ez olyan mérte, meg egyéni beszélgetésben sem jött át sátánista hajlamok, de valahogy már ennyire fekete ez a gyermek. Tehát, de ennyire mégse, de már a család szeretné nagyon feketének látni valamilyen. Tehát itt is valami... Nem tud mit kezdeni, lehet, hogy a sötét színnel, tehát csak van ilyen is a világban, de nem biztos, hogy be fogja szívni, de hát... És hát itt, ami van, hogy a szülők inkább aszimmetrikus kapcsolatot tartanak, tehát nagyon én vagyok a szülő, te pedig a gyerek, ebbe az időszakban ezt ebbe kell változtatni, hogy igen, én vagyok a szülő és te a gyerek, és de én már látom benned a felnőttet, és tisztelem benned a felnőttet. És bizonyos kihívások elé teszlek, és abban támogatod, és hogyha abban sikereid vannak, akkor egyre jobban tiszteletet. Annál több önállóságot kapsz, minél inkább látom, hogy te egyre inkább önálló tudsz lenni. Tehát a feladataidért tudsz felelősséget. Tehát a felelősség mértékében adok neked engedményeket. És akkor milyen jó, megbízható gyerek vagy, hát pontosan jössz haza. Jó, akkor ne 8-9-re gyere haza. Fia 9-re. Mert láttam, hogy megbízható ez a gyerek. És akkor ebbe kitoltam valamit. És adtam engedményt. És akkor ezzel is. És itt, ha nagyon erős a vihar, meg nagyon kemények, akkor elidegenedhetnek egymástól végül is a szülőnek a gyermek. Tehát, és az a több év után találnak, és talán utána majd vissza. És sok év elmegy azzal, tehát érdemes ezt valahogy a szülőnek már rákészülve lenni, hogy ott mikkel fog tudni, mert megborul minden akkor a család. És akkor jó, már előre egy kicsit rákészül a szülő, és általában nem készülnek rá, csak meglepetésen, vagy éppen már 3 év késésben vannak a gyermekük fejlődéséhez képest. És akkor meglepetés, hogy mi történik a gyermekemmel. Tehát ez már nem is... ismerem. Hát ennyit akkor a kamaszokról. És akkor az utolsó lenne, ez a nótra maradt még a két szülők. A kamaszra van valami kérdés, akkor azt letenni, hogy végére hagyjuk. Végére még, mert azért én fáradok. És este van. Mit csináljuk ezt? Mondjuk még egy kockát. Tehát írni. Na, köszönöm akkor. Igen, ez amikor elhagyja a gyermek, és az is fontos, hogy mindig az a gyermek, tehát ott tart a család, ahol a legelső gyermek. Tehát, mert hát, ha 3 gyermek van, mindig ott tart a család, ahol a legelső gyermek, a legidősebb gyermek. Az mutatja. Tehát amikor az első gyermek kibocsátásáról szól, az a család az már itt tart, hogy megérik az első kibocsátást. És ahol több gyermek van, természetesen van még más a reakció, mint mikor csak egy gyermeket bocsájtunk el ki. És akkor itt van az, hogy megkönnyebbülhetnek is, itt a szociális, gazdasági, fizikai igénybevételű felelősségük csökken. Tehát már nem kell nekem a tandíjat, nem kell nekem ezt meg azt meg amazt állnom, hanem dolgozik és majd jut valamire. Persze itt nekem a szociálisan jó, hogyha tudják támogatni, tehát kérdés, hogy a szülők is hogy sikerül tartalékot képezni, mire tudták azt, hogy mennyire tudták, hogy mit, hogyan érik meg, van-e egyáltalán muníció, amiből vizet tudtok támogatni. Van most egy egyes párom is, akik pedig pont azt éreztem, hogy ők is két elvált, mind a kettőnek elváltak a szülei. 20 évesen váltak el, mert már 20 éves volt a fiú, pedig elváltak, a lány pedig lánynál 5-6 éves korában történt a válás. És mind a két gyermek ott van, hogy nekünk kell mindent megteremtenünk. Ez a program fut. Azért, mert én 5 évesen megtanultam, hogy veszekednek rajtam a szülők, hogy ki mennyi pénzt ad nekem. És én voltam utána az, aki beosztottam a pénzt, és írtam, hogy apa ennyit adtál, anya ennyit adtál. Ne veszekedjetek rajta, hanem akkor úgy bőjtelt ezeket. Tehát, hogy és megtanulta azt, hogy a szüleinek ő pénzbe kerül, és hogy ezen mindig duma van. Csak hogy ne legyen duma, hogy én megteremtem magamnak. A szülők valahogy nem tudtak uralkodni magukon, hogy nem a kint beszélték meg akkor ezeket a feszültségeket, hogy ki hogyan támogatja a gyermeket. A gyermek előtt beszélték meg, és akkor ebből a gyermek azt sajátítja el, hogy nagyon korán felnő. Ami egyrészt nagyon értéket is kihozott, tehát ő biztos, hogy a pénzzel fog tudni bánni, be tudja osztani. Másrészt azt a felhőtlen gyermekkort, amikor 4-5 évesen még szalad a kapuval, nem biztos, mert inkább azok vagyok, hogy én pénzbe kerülök. Tehát. És akkor ebből, de hogy értékes legyek, ezért teljesítenem kell, és egy jó teljesítésű gyermek az úgy érzi, hogyha teljesít elismerést, akkor elismerést megkapom majd a tanártól, meg megkapom. És akkor egy külső tagoktól szerzi az elismerést, viszont mivel szeretetet nem kapott annyit, ezért nagyon erősen az elismerésből tudja az önmaga értékét erőteljesen kompenzálni, és ezért neki nagyon jónak kell mindig teljesíteni, és nagyon jól kell teljesíteni. De ebben nagyon bele is lehet fáradni. Neki nem lehet rossz napja. És ezt lehet csinálni 30-40 évig, és akkor el lehet fáradni. És akkor úgy valahogy nem érti őket. Ez egy ilyen öröksége. És akkor a magukra maradt pár pedig ott valami sok időm van egymásra. Tehát, ez az, mivel töltsük ki? És ez az idő, ami ránk szakad, az bizony ott van, hogy van-e közös időtöltés, közös célokat tudunk-e találni még. Közös felelősséget, mert eddig a gyermekért éreztünk közös felelősséget, most miért érzünk közös felelősséget. Tehát, hogy jó, hogyha a pár mondjuk ilyenekben megtalálja újból egymást, mert az se jó, hogyha tovább is a gyermek, ezt nagyon gyermekének akarják tartani, hanem jön a felnőtt gyermek, és elmondja, hogy miben van más, kér segítséget, és akkor meglátjuk, tudunk segíteni, vagy nem tudunk segíteni. De nem feltétlenül akarunk agyon segíteni, hogy le se mászunk a nyakukról. Akkor is ott vagyunk, amikor nem kell. Tehát ez is egy olyan szülői szeretet, amivel tehetünk lenni, mert nem érzékelik azt, hogy van szájuk, majd kijönnek, ha kell, amúgy meg nem kell nagyon dédelgetni őket, mert esetleg túl önálló tanok lesznek. Tehát az se jó, hogyha a szülők nagyon dédelgetik őket, mint egy másik párnál volt ez, hogy hát nagyon kényelmesek. Tehát végül is a házassága azért nem, mert hát megkapnak mindent ott van, nem kell mosogatni, nem kell. És ott az, jön az a változás az egyik félbe, hogy ő bizony már nehezen becsüli így a társát. Tehát milyen férfi az ilyen? Hogy ez, hagyja, hogy ez így menjen, az édesanyja ennyire kiszolgálja meg. Hát, nem tiszteli annyira már a társát, most mert nagyon elkényeztetett pozícióba tartja a család. De közben ő magának is baja van ezzel, mert őt is így tartják, és ő azon dolgozik, hogy bizony ebből a családból ki akar már nőni, mert menj inkább albérletbe, de hogy hagyj mosson, hagyj főzzön magának, úgy ízesítse. Tehát ez már jó. Hát hagyj, már 20 évesen kezdje el az életet egy kicsit. És akkor hát itt lehet az, hogyha nem talál ilyenkor a pár egymásra, nem dolgoznak meg a kapcsolatukért, akkor lehet az, hogy mennyire teljesen elmegyünk az egyik a munka irányába. Tehát olyan elhűvösödött. És azért még az életnek itt még van hátralévő időszaka. Tehát mondjuk egy ilyen 60 éves kor után még azért hosszú lehet az, hogyha egymással nem találnak közös nevezőt. Ami segítséget jelentett az, hogy megújítsák a kapcsolatokat, szereposztást megtalálják ebben a dologban a anyós após szerepet, a nagymama nagypapa szerepet, és tudjanak korukkal is elfogadóban bánni, és tényleg hogy találjanak olyan célokat még, amiért érdemes tenniük. ilyenkor néha még a gyerekek is segíthetik a, erre az útra való rátalálás, mert ez igazán a szülőknek nehéz. És ahogy önállósodott felnőtt gyermekük, az néha támogathatja a szülőket azzal, hogy néha bedod egy két ötletet, hogy te régen annyira szerettél ilyet csinálni, most nem akarsz. Erre emlékszem, és akkor lehet, hogy úgy elő-elő beszélt két dolgot, tégül, hogy valamit valamiért nem csinált. És most úgy volt.
Hát körülbelül.
Ennyi. Akkor adatok a mai alkalomra nekünk. Ha van kérdés, gondolat ehhez az egészhez, változás a családban, egymás között megosztatjuk. Hogy valamivel nem értettünk egyet, vagy valami nem volt egészen tiszta, akkor ezeket nyitottan tisztázhatjuk így egymás között.
Yeah. Mennyire nevelheti egy nagyszülő az unokáit?
Hát időben mennyi időt tölt a nagyszülő a gyermekkel, mert válláskor is ez nagy kérdés, hogy a mindkét szülő szeretné ugyanúgy nevelni. Hát akinél van a gyermek, az neveli leginkább. Tehát ahol a gyermek van, ott van egy olyan... Tehát egy gyermeknek egy otthona van, nem lehet két otthona.
A normális helyzetben.
Igen. Ilyenkor azt kell mérlegetni, hogy mi az otthona, tehát egy biztonságot kell adni valahol. Azt tényleg, hogy egy nagyszülői szeretet az megengedő, elnéző. Már nem olyan heves reakciókkal van, mint egy fiatalabb generációban lévő. És ez nem feltétlenül szerencsés a gyermek fejlődésére nézve, mert apa is anya kell neki első renden. És ezért sem talán szerencsés, hogy nagyon kitolódnak ezek a gyermek érkezések, hogy 40 körül vár, vagy 30, után csak házasodunk az valamikor. Tehát ugye a 20-as években igazán aktívak a szülők, tehát akkor aztán csak öregszünk is, már nem azok a teherviselések, mert már jól, már migrénje van, mindennye van, tehát addig a 30 fölöttieknek is már jönnek elő ilyen dolgok. Akkor még rugalmasabb egy 20 éves pár gyermeknek, korai kisgyermek fogadására például. Most azt meg kell érteni, hogy mondjuk miért történik ez a szerepváltadás. Én mondjuk a nagyszülő lennék, biztos törekednék arra, hogy ne én neveljem. Én megpróbálom visszatolni. Tehát a felelősséget nem akarom átvállalni, hogy az övé. De mindent megteszek annak érdekében, hogy ő egyre inkább pozícióba kerüljön. Mert nekem is jó, hogy esetleg meg kell, mert lehet, hogy egy nagyszülő az is bele tud ragadni, mert én akkor hajtottam, mint a gép, most végre gyerekesnek. És akkor kedves, nagyon kedves nagypapa, akkor volt maga szülő, most meg nem. Tehát ebben is valahogy kell önmagunkkal mérsékelni ezt az indulatot, tehát önmagunkat kell megvizsgálni, hogy most miről szól. Mert én szeretném az apaságomat most megélni, a nagyapai szintet pedig lehetőleg úgy, hogy akkor én nagyapa vagyok, segédeszköz, de nem én vagyok a szülő. Mert akkor a felelősség át van tolva rám, a felelősség a tiéd. Ti vállaltátok, én megpróbálok segíteni a magam keretein belül. És ezt, ja, hogy ez nem biztos, hogy teljesen az, amit elképzeltetek, az nem baj.
Én is így gondolom, csak amit arról beszélek most, hogy tulajdonképpen ugye a mai világban a fiatalok is ugye nagyon sok dolguk van, és van, hogy két-három napra esetleg el kell menniük, vagy valami, és akkor azért szülők vannak a gyerekekkel, és hát akkor én szeretném úgy nevelni, hogy ahogy én szeretném, ahogy mondjam, szóval az én akaratom szerint.
Azt meg lehet, hogy amikor így alkalomszerűen rám vannak bízva, akkor itt ezek a szabályok, gyerekek. Tehát akkor legfeljebb vagy szeretem a szülőnél lenni, vagy nem. De végül is ott, ha a nagyszülő otthonában van, vagy valami, akkor ott igen. Akkor, és a szülőnek tisztelt, ez olyan, hogy beadom az óvodába, ami az óvónő, hát legfeljebb elhozom onnan, tehát hogyha nekem nagyon nem tetszik a történet, mert mondjuk látom a véres fejeket rajzol a gyermek, vagy nem van egy ilyen kis gyermek, aki lefejezi a gólnő mindig a gyerekeket, tehát olyan rajzokat rajzol, hogy le van vágva a feje a gyereknek. Nem csak egy gyerek hozzá ezt a képet, tehát ó, nővel valami van.
Én a hitre nevezetek gondoltam, szóval. legfőképpen.
Igen, például ez egy nagyapai szerep, megtanítom imádkozni. Ha például a család nem tanította meg, akkor én kezdtem beavatni ebbe a dologba, hogy mit jelent ez, először templom, vagy gyermekórára, vagy valami. Ez nagyon jó.
Meg imádkozni, evésebb, meg stb.
Igen, ez teljesen elfogadható. És ez megmaradt, itt vannak azok a kis emlékképek, amikor az én dédapám, vagy az én nagyapám. És ez az, amit át tud örökíteni ilyenkor. Mert ez nem egy rossz dolgot, értéket adok, és lehet, hogy lesz, amikor azt mondja, hogy az ülény nem, de valahogy, amikor ott imádkozunk, jobb volt az evés, hogy valami átjött, és itt már létrejött valami Isten kegyelméből, és ezekből a kis dolgokból megszülethet valami, amikor összeáll. Ha ezt se tesszük meg, akkor tényleg az a másik, hogy viszont az ő házi rendjéhez igazolni. Tehát én láttam a bátyámikon, és jónak tartom, amikor elvitték a gyermeket még a szüleimhez, akkor a házi, nem a házi, mint a ízét adták a gyerekhez. Használt ültesített. Amikor kicsi, hogy mikor kell enni, mikor fekszik le. Tehát, hogy azt a ritmust megtartani, tehát azt tiszteljük, hogy a szülő tudja például egy kisgyerekeknél, hogy hogy van az alvásidő, mikor kell fürdetni, mikor eszik. Tehát, hogy ezt a ritus, ez adja a biztonságot a gyermeknek. És ezt a nagyszülő elfogadja, ha ne hívjon újat annyira, vagy ha újat ír, akkor jó, felbolygatja a gyermeket, mert mikor visszaveszik, hát jaj, Isten, mit kapok vissza. Tehát itt az van, hogy tisztelni kell a szülőnek a napi rendjét, hogy ez így megy, a gyermeket ezzel a ritmusra. Ha tartósan van, akkor lehet, hogy azt mondom, hogy akarok saját. Vagy ha rám van bízva valamiért állandóan, akkor hát átszokunk egy rendre, ami itt van. Hát lehet, hogy nagyon nagy változásokat nem így működik.
Hát
aztán
csak a hitrenevelés.
Igen, ez. A értéket átadni, ezt nem így lehet. Tehát ezek a felelősségi körök nagyon fontosak, hogy a helyen legyenek. A család rendszerében is. Kinyér felelős. Csak hogy növekedünk, úgy lehet a felelősséget is. Kevesen vagy hűtőbre víznek ezután, tehát valami ezt így a növekedés meghagyni is. Bevonni a feladatokba a gyermekeket.
Na hát, ha nincs több kérdés, akkor
köszönöm a figyelmet. Egy esti órákban.
Nagyon szépen köszönjük a előadást. És mindenkinek jó pihenést kívánunk. Hálás békesség, Istenem, a látásra, és jó éjszakát.